Dicsőség Jézus Krisztusnak.
Dicsőség mindörökké.
Az elmúlt egy órában beszélgettünk itt Attilával a nagyböjtről, a kiégésről, az, ahogy egy sivatag, és ebben a sivatagban nem együtt vagyunk, és a beszélgetésünk végén két evangéliumi kép jött még fel, a tékozló fiú hazatérése és a szőlőmunkások, akik különböző időszakban kezdenek el dolgozni, és mégis ugyanazt kapják, hogy valahol erről szól az, hogy az Isten is közeledik felünk a nagyböjtben, de ennek azért van még egy szempontja, ami nagyon fontos a mi tekintetünk részéről, azután, hogy észrevegyük, hogy a sivatagnak milyen előnyök és szépségek vannak, illetve hogy nem vagyunk egyedül a küzdelmekben, és más is hasonlóan érez bizonyos helyzetekben, és tudja, milyen ez az érzés, az, hogyha körbenézünk a másik emberre, el tudjuk-e fogadni azt, mert ezekben a történetekben is vannak emberek, akik az ünnepen felháborodnak. Szóval mi is azért, amikor megérkezünk itt a bőjtben, mi is nagyon könnyen fel tudunk háborodni. Az idősebb testvér nem hajlandó ünnepelni, mert szerinte a fiatalabb testvér nem érdemli meg az ünneplést, míg a szőlőmunkások, akik a méltó bérüket megkapták a munka végén, felháborodnak, hogy ők ugyanúgy ünnepelhetnek, mint azok, akik kevesebb energiát fektettek bele, hogy ez igazságtalan, és vajon ez tényleg igazságtalan, ha földi szemmel nézünk, mert hogy a több teljesítmény nem ugyanolyan bérezést érdemel, hanem többet arányosan, vagy a kevesebb munka kevesebb bért érdemel, és hogy valahol fontos nekünk itt a nagybőjtben erre is rátekinteni, hogy én hogy látom a másik embernek a bőjti sikereit, hogy látom a másik embernek az ünnepét, és hogy látom akár a mindennapi életben azt, ha a másik ember, hogy úgy fogalmazzak, szerencsésebb, tehetségesebb, sikeresebb, hogy tudok-e vele együtt ünnepelni, vagy tudom, vagy frusztrál az, hogy én jobban megérdemelném azt, mert tegyük fel a saját mércém szerint, én jobb ember vagyok, mint a másik, és valahol ez is egy része a nagybőjtünknek, hogy ezt a tekintetet is át tudjuk váltani, hogy ne azt vegyem észre, hogy én miért érdemelném meg jobban azt, akár, és ne zúgolódjak úgy, mint a szőlőmunkások meg az idősebb fiú, hanem valahogy legyen meg az az élmény, hogy a másik ember, őt ünneplem, vele együtt, nem őt ünneplem, nem csak őt ünneplem, hanem vele együtt ünneplem az én béremet, az én jutalmamat, az én életemet.
Igen, azt gondolom, hogy egy picit ebben az esetben a bérezés képe az evangéliumban az talán félrevezető, de ez nem azt jelenti, hogy téves. Félrevezető abban az értelemben, hogy szóval nem tudta volna az evangélista máshogy megfogalmazni, hiszen mi az emberi korlátozottság keretein belül vagyunk, és ezt a képet tudjuk használni és megérteni, hogy bért kapunk a munkánkért. De valahol ebből fakad az a természetes és nagyon emberi reakció, ahogyan a többi szőlőmunkás erre reagál, illetve valamilyen értelemben bér, illetve egy korlátolt mennyiségű anyagi jó az, amit ugye a fiatalabb fiú is kap. Tehát, hogy a probléma és a negatív reakció a környezet részéről az abból származik szerintem mind a két történetben is, és az életünkben is, hiszen ezek valahol az életünkről szólnak, hogy korlátozott mennyiségű javakat oszt szét az atya, illetve oszt szét a szőlőnek a tulajdonosa vagy a munkáltató. És hogy igazából ez az, amit úgy mond, azt mondtad, hogy ilyen földi szemmel nézzük, hogy mi abból indulunk ki, hogy egyszer véges lesz, amit kapunk, és emiatt indul be az igazságérzetünk, mert azt gondoljuk, hogy a kapott javak és az elvégzett munka, ugye ezek milyen arányban kell, hogy legyenek, és ez nyilvánvalóan földi keretek között teljesen működik is, tehát hogy ez nem azt jelenti, hogy ebből ilyen egyéb közgazdaságtani következtetéseket kellene levonni. Viszont az Istennél nem így van, hiszen az Istennek a javai, az Istennel való lét, ez a boldogság és üdvösség, ez végtelen. Pont ezért nem kell, hogy ezen felháborodjunk. Ugyanakkor felháborodunk, és ez a másik gondolat, amit itt szerettem volna ehhez hozzáfűzni, hogy pont ez a nehézség az, ami az előző beszélgetésünkben nagyon hangsúlyozott és pozitívan aláhúzott közösségi létet leginkább veszélyezteti, vagy legkönnyebben megmételyezi. És ami nagyon erős összefüggésben van azzal, hogy én a sajátomra teljesítményként tekintek el, tehát hogyha a saját böjtölésemre, vagy bármiféle más működésemre így a közösségem belül, vagy az Isten kapcsolatomban teljesítményként tekintek, akkor ez egy versenyhelyzetet szül a többiekkel, és mivel a javak idézőjelben azok ugye korlátozottak, legalábbis én így képzelem el ugye ebben a helyzetben, akkor nyilván, hogyha én jobban teljesítek a versenyben, akkor automatikusan azt gondolom, hogy nekem kellene itt jobban örülni húsvétkor, vagy nekem kellene nagyobb boldogságban részesülnem, és nem a másiknak. Csak itt a koncepciómban az hibás, hogy ez nem egy versenyhelyzet, és hogy a javak végtelenek. Tehát a végtelen nem tudjuk részekre osztani, az Isten az ő boldogságát, és az ő általa nekünk adott üdvösséget, a vele való találkozást, ezt nem tudja, és nem is kell, hogy részekre ossza, vagy hogy mérlegelje. Úgyhogy a mi reakciunktól nagyon sok minden függ, hogyha mi ezt megértjük, és így tudunk örülni a közösségbe betérő és újonnan megjelenő megtérőknek, visszatérőknek, keresőknek, nem pedig az eddigi életük miatt, vagy a bármi más miatt felelősségre vonni őket, vagy mindenféle morális feladatokkal terhelni őket, akkor azt hiszem, hogy a közösség igazán működni tud, hiszen ez a közösség vonzó lesz mindenkinek, aki oda betér.
Ezen kívül nagyon fontos az, amit mondtál, ez a kép, hogy nem véges az Istennek a kegyelme, de mégis úgy látjuk, hogy néha az életünkben, az előre haladásunknál, mint hogyha handicappen indulnánk, néha bizonyos helyzetekben nagyobb nehézségek vannak, és ilyenkor nagyon fontos azt észrevenni, vagy ami magamon is láttam, hogy sok mindenben van olyan helyzet, ami egy verseny, és ahol tényleg győzni kell, akár a különböző társas játékokban, akár a sportban, és ott tényleg van a győztesnek a boldogsága, és a vesztesnek a szomorúsága valamilyen szinten, de hogy maga az élet, az nem ilyen. Szóval ott nem akkor lesz boldog az életem, ha én nyerem meg ezt a játékot. Az élet nem egy gazdálkodj okosan, hanem ott főképp akkor tudok boldog lenni, hogyha nem nyerni akarok, hanem tudok örülni a másik sikerének, mert a másik sikerét az nem az én kudarcom. A öröme az nem kell, hogy az én bánatom legyen. Az, hogy a másiknak van valami, ami nekem hiány, az nem azt jelenti, hogy ő nyert, hanem az azt jelenti, hogy ő neki most van egy sikere, amit ünnepeltek. Attól még, hogy ugyanolyan bérezést kaptunk, vagy éppen itt a tékozló fiúnál olyan erős az, mikor mondja az idősebb test, hogy egy gödőjét se adtál nekem, hogy mulathassak barátaimmal, bezzeg neki, levágod a hízlalt borjút, hát azért érzünk egy elég erős hiányt, amit talán az idősebb fiú úgy tud megélni, hogy őt most a fiatalabb fiú legyőzte. Mert ő most szerencsésebb, mert neki ott van a hízlalt borjú, és ő most mulat az egész házanép miatta, és ezt az idősebb fiú nem tudta megélni. Hogy miért, az egy másik kérdés, hogy miért érzi ezt így, de hogy ezzel nem tud az ünnepben részt venni, mert azt érzi, hogy őt legyőzték. De hogy ebbe a történetben nem ez a lényeg, mégis ez a megélés jelenhet meg ott. És a mi életünkben sem az a lényeg, hogy a másiknak könnyebb, és találkozunk egy hiányjal, ami a másiknál megvan, akkor ő nem legyőzött engem. És ez is a nagybőjtnek a része, hogy ezt észrevegyük, hogy itt nem nyernünk kell, és a másiknak se nyerni kell. Ez nem az élet az nem egy olyan helyzet, ahol az első száz a verseny végén győz, a maradék meg hát keseregben nem került be a top 100-ba, hanem alapvetően itt inkább az, hogy együtt haladunk, egy cél felé haladunk, és valahol, ha vannak is győztesek, akkor mindenki győz. Ha valahol mégis van egy ünnep, az mindenki ünnepe. Arra az ünnepre mindenki meg van hívva, csak én döntöm el, hogy igent mondok erre a meghívásra, vagy kesergek azon, mert azt hiszem, ez az ünnep a másik ünnepe. Kesergek azon, hogy nekem van egy hiányom, ami miatt nem ünnepelhetek, mert nem tudok őszintén megérkezni az ünnepre.
Talán nekem egy nagyon rövid az életből vett kép jutott még eszembe erről, hogy igazából amikor egy ilyen viszonyról van, hogy valaki mellettem, mintha közelebb került volna, vagy máshogy teljesítene, az Isten felé, ez egy kicsit olyan, mint amikor egy szeretett személyt beszeretnék mutatni egy másik szeretett személynek. Ez, ha igazán érdektelenül baráti vagy szeretetteljes a kapcsolatunk, akkor nem fog problémát okozni, hanem annál jobban örülök annak, hogyha ők is megértik egymást, és nő a barátaim köre ezzel. Talán ilyen az, amikor egy másik embert az Isten elé tudok vezetni, vagy az ő Isten előtti létének tudok őszintén örülni. Mert ha viszont egész más kontextusban vagyok ezekkel az emberekkel, akkor ezek féltékeny, akkor viszont nem őszinte az egyessével velük való kapcsolatom sem, és azért nem lesz kiegyenlített a közösségi viszonyrendszerünk sem.
És valahol ez a fontos, hogy így tekintsünk majd a következő nagybőti időszakban, ezen a sivatagi úton, ami olykor a kiégés felé, olykor a feladás felé, vagy a magány felé vezet, hogy ezt meg tudjuk így élni, ezt az ünnepet, úgyhogy nem egyedül vagyunk, úgyhogy ennek a minden küzdelemnek a szépségével, úgyhogy a másikkal együtt és a másik életét is ünnepelni tudjuk. A műsoridőnk végéhez közeledve köszönjük hallgatóink adományait, amely nélkül ez a műsor nem jöhetett volna létre, és búcsúzik a hallgatóktól Debreceni András budai görögkatolikus segédlelkész,
és Tóth Attila Budapest Rózsák terei görögkatolikus diakónus.
Dicsőség Jézus Krisztusnak!
Dicsőség mindörökké!